Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 18 perc ma a reggeli személy, a reggeli személyek, Labovszky Tamara, gyermekvédelemben dolgozó szociális munkás, illetve Simó Lakatos Barna filmrendező. Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
Jó reggelt!
Készítettetek egy filmet, az a címe, hogy Fogd a kezem, amely arról szól, hogy Tamara néhány korábban állami gondozásban élő fiatalnak írt levelet, hogy esetleg számoljanak be arról, hogy hogyan alakult az életük, mi volt a legnagyobb traumájuk, mi volt a legjobb mondjuk az állami gyerekvédelme, vagy az állami gondozásba, és ebből készült egy film. Mi volt az ötlet, vagy mi volt az alapötlet?
Hát az alapötlet az engem foglalkoztat egy jó 10 éve, hogy lehetne a fókuszt oly módon a gyermekekre és a gyermekek jólétére fordítani, ahol végre marad a gyermek a fókusz. És akkor ugye tavaly évelején, amikor elindult ez a kegyelmi botrány, akkor láttam egy kicsit társadalmi részt arra, hogy ide irányítsuk a gyermekre a fókusz. Sajnos azt nagyon szomorúan tapasztalom az elmúlt 2 évben, hogy nem sikerült. Tehát, hogy a szakma, a politika az teljes más irányba vitte el a fókuszt, és továbbra sem a gyermeki létről, a magyarországi gyermekek jól létéről beszélgetünk. És ezzel az alapötletemmel kerestem fel a Simót.
Igen, Tamara megjelent nálam ezekkel a kis kinyomtatott levelekkel, amiket kapott, és mondta, hogy ez volt az ötlete, ráírt a gyerekekre, és hogy csináljunk ebből egy kis videóinstallációt.
Aha.
És akkor én elolvastam ezt a 16 történetet, és ami olyan erős, tényleg mi egyetlen szót nem változtattunk ezeken a történeteken, amik elhangzanak aztán a filmben is. Tehát olyan erősek voltak, hogy én rögtön éreztem, hogy ez ezért ennél sokkal komolyabb, és hogy ez így kell hozzányúlnunk, hogy ebből egy rendes filmet csináljunk.
Hiszen te is érintettje vagy az ügynek, te is állami gondozásban nőttél fel?
Én abban a szerencsében részesültem, hogy igen, hamar örökbe vettek, de valóban én is az életemet az állami gondozásban kezdtem.
Szerencsésnek mondható az, akit örökbe vesznek?
Hát jó esetben igen, de például az örökbefogadásnak van egy olyan hiányossága, hogy a szülő onnantól kezdve, hogy törvényesen a szülőjévé válik az örökbefogadott gyermeknek, nincs egy teljes élethosszig tartó utánkövetés abban, hogy azokban a problémákban, amiket hozhat esetleg az örökbefogadás később az életükbe, ahhoz megkapják a speciális szakmai segítséget. Tehát kimondottan egy akár felnőtt korig végig követendő örökbefogadási támogató rendszer az hiányos, de én azt gondolom, hogy minden gyermeknek a legfőbb érdeke, hogy családban nőjön fel, vagy a vérszerinti családjában, ha az jól működik, vagy esetleg ilyen esetben az örökbefogadó családjába.
Jól olvastam, akkor 117 ezer gyerek él pillanatnyilag, vagy Magyarországon állami gondozásban?
Nem.
Hát ezt hol olvastam?
Ilyen 117 ezer veszélyeztetett gyermekről beszélünk még a filmben, de ugye ezek 23-as adatok, ez most már 120 fölött van, és ezek csak azok a gyermekek, akik adatban, statisztikában megjelennek, mint veszélyeztetett gyermekek. Ebből 26 ezer az, amíg az állami gondozásban él, a többiek otthon, a családjukban vannak veszélyeztetve. De mondom, ez a 120 ezer, ez csak nagyon a jéghegy csúcsa.
Mitől számít valaki veszélyeztetettnek? Vagy hogy kerül bele ebbe a kategóriába? Ki dönti el, hogy valaki veszélyeztetett?
Hát ugye a veszélyeztetettségnél a gyermekvédelmi törvény beszél testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi veszélyeztetésről. Ugye a lelki vagy mentális veszélyeztetés az talán a legnehezebb bebizonyítani, mert azt, hogy a gyereket megvertek, annak van ugye látható tünete.
És ez a 26 ezer gyerek, aki mondjuk ebben van. nekik mondjuk mi lesz a helyzetük, vagy miben változhat meg a helyzetük onnan, hogy rájuk ragasztották ezt a bélyeget, vagy megnevezték őket veszélyeztetetnek?
Én azt gondolom, hogy ne 26 ezer vagy 120 ezer gyerekről beszéljünk, hanem beszéljünk általában a gyermekről, hiszen minden gyermek kapcsolatba kerül a gyermekvédelemmel, onnantól kezdve, hogy mondjuk az óvodába találkozik az óvodai szociális segítővel, vagy onnantól kezdve, hogy az iskolába bántják, vagy esetleg a pedagógus megalázza, az már rögtön ugye vonhat maga után a gyermekvédelmi intézkedést, tehát általában a gyermeki helyzetről beszéljünk. Ugye előfordul az, hogy a gyermek a családjában, a vérszinti családjában veszélyeztetve van. Megpróbálják először a szakemberek családon belül megnézni, hogy a veszélyeztető tényezők azok megoldhatók-e. Ha nem, akkor most ilyen nagyon felületes leszek, mert akkor holnap is még itt fogunk beszélgetni, hogyha ezt a rendszert így kimondanám, de inkább hagynám a gyereken a fókuszt, akkor bekerül az állam gondozásába, ahol el is mondja a jogszabály, illetve a akár nemzetközi szabályok is, hogy az állam kiemelt különleges védelmét kellene, hogy élvezze, és az, amit most hallanak emberek sajtóban olvasnak, az azt bizonyítja, hogy az állam egy veszélyeztető és bántalmazó szülő, hiszen a rábízott gyermekeknek nem adja meg azt, amire nekik szükségük van ahhoz, hogy egy boldog gyerekkort megélhessenek.
Oké, tehát volt egy ötlet, beszéltél Simóval, oké, legyen ebből egy film. Ez a 18 levél, vagy 18 szereplő, ez a te korábbi munkádból fakadóan ismerted őket, vagy?
A többségét igen, de volt egy-két kollégám, aki ugyan nevét nem vállalva, vagy nem akartak, mert hogy azért itt én kockáztattam az egzisztenciámat, a munkahelyemet, azzal, hogy én beleálltam. Van egy pár gyerek, akivel nem én voltam közvetlen segítői kapcsolatban, nem kollégán keresztül jött, de a gyerekek jelentősebb része, velük én dolgoztam valamikor is az életemben. Tehát a levélírója közt van 18 éves, van 40 éves. Az nagyon fontos, hogy olyan gyermeket, aki súlyos traumát élt meg, például 2 éven át erőszakolta a nevelőapa, őt nem kerestem meg, hiszen egy ilyen súlyú traumát nem fogok én így a múltból, úgyhogy nem vagyok már vele segítői kapcsolatba bontogatni.
Említetted azt, hogy a karrieredet veszélyezteted, rá is ment?
Még nem. Még nem, de azért egy elég elős nyomás alatt vagyok. Akkor, amikor a film forgott, akkor én még gyermekvédelmi gyám voltam, tehát volt 31-nehány gyerek, akinek én láttam el a törvényes képviseletét. A közvetlen vezetőm, tehát ez egy megyei szintű intézmény, ő nem korlátozott, de őt viszont már, ő már kapott feljebbről jelzéseket, hogy ez miért adtam interjút tavaly februárban a Tiloson, miért csinálom a filmet, és aki valóban a film elkészítését próbálta megakadályozni, az a Szent Ágot a nevelőszülői hálózat, de szakemberként nagyon jól tudtam, hogy milyen jogszabályoknak kell megfelelnem ahhoz, hogy ez a film leforgatódjon, de nagyon nehéz feladatot adtam a filmes barátaimnak, ugyanis gyermek, gondozási hely nem lehetett felismerhető.
És ezért van, hogy leginkább ilyen lírai természetképekkel folyó folyik, te sétálsz az utcán, kávézol, végzel a dolgodat, lett feltöltve, miközben egy narrátor felolvassa ezeket a leveleket.
Így van, illetve hát maga a film képi anyaga az ugye Tamarának egy napját mutatja be. Tehát azt látjuk, hogy egy gyermekvédelmi szakember fel kell, elmegy dolgozni, majd este hazamegy. Röviden elmondva, és közben ugye találkozik, tehát a filmben nem csak ugye ezek a már felnőtt a gondozásból kikerült gyermekek történetei vannak, hanem találkozunk most az állami gondozásban lévő kisgyerekekkel, akik az álmaikról beszélnek. És ugye őket sem mutathattuk meg, illetve nem lehet felismerhető, nem lehet beazonosítható sem a helyszín, sem a történet, ami egy nagyon izgalmas kihívás. Egy
kihívás, igen. Tehát, vannak szövegek, mivel feded le a szöveget.
Viszont annyiban nagy segítség volt, hogy így sokkal inkább általánosan a gyermekről szól a film, a gyermeklétről, mert meg akartuk mutatni, hogy a gyermekek ugye mindenhol gyermekek, tehát hogy a romok között is van bujócska és van mosoly, hiszen ők most élik meg a gyermekkorukat. Ami azért egy nagyon fontos dolog, és ezt most már az egyik jelmondatunk, hogy az ő gyermekkoruk most van, tehát miközben megy ez a nagy társadalmi és politikai párbeszéd, ahol sajnos a fókusz már ugye elcsúszott a gyermekekről, eközben ők most mennek tönkre. Tehát azt fel kell ismerjük, hogy minden gyermek sérül, aki bekerül ebbe a rendszerbe, már eleve attól, hogy kiemelik a családjától, vagy attól, hogy bántalmazott a családjában, ő már egy sérült gyermek. És hiába lesz ennek megoldása remélhetőleg mondjuk pár év múlva, az ő gyermekkoruk addigra véget ér. Tehát ezért égetően fontos az, hogy most beszéljünk erről, hogy mindenki felismerje azt, hogy ez mindannyiunk felelőssége, tehát nem lehet mutogatni, hogy ki kirontotta ezt el, hiszen mi vagyunk a felnőttek. Mi vagyunk a magyar felnőttek, akik mellett a magyar gyerekek tönkre mennek.
Miért fekete a fehér a film?
A film ugye azért tehát ugye egyrészt színes és fekete-fehér a film, ahol ezt a kontrasztot azért használtuk, hogy a gyermekek világa a színes, és ehhez képest fekete-fehér a gyermekvédelmi szakember világa. Egyrészt, hogy kiemeljük ugye ezzel a gyermekeket, másrészt pedig, hogy arra is fókusz kell irányítsunk, hogy ezek a gyermekvédelmi szakemberek is az áldozatai a rendszernek. Tehát, hogy egy olyan nyomás és stresszben élnek, amit mondjuk a lövészárokban a katonák vagy a színészek ismernek csak.
Miért van elhallgatva ez a film a fogdakezem? Nagyon kell igyekezni, tehát aki nem hallgat időnként Tilos Rádiót, vagy nem olvas MVM-et, az nem hallott róla. Biztos vagyok benne, tehát a szerkesztő kollégámnak is, amikor jeleztem, hogy szeretnék veletek beszélgetni, akkor így csodálkozott. Szóval, hogy rejtezik a film.
Ez a film annyira független, ugye, ez egy teljesen független és no budget film, tehát nem áll mögöttünk sem forgalmazó, sem filmintézet, sem senki. Tehát mi most tanuljuk a forgalmazás rejtelmeit, ami szerintem azért egész jól megy most már. Tehát ez az egyik indoka. A másik az, hogy egy nagyon furcsállom, hogy általában akiket megszólítunk, azok nem érdeklődnek iránta. Tehát, hogy hiába vesszük fel a kapcsolatot, például, inkább nem mondok példákat, tehát elég sok fele próbáltunk elindulni, és nagyon kevesen reagálnak úgy, hogy akkor ezt csináljuk, nézzük meg. De közben azért mégis működik a dolog, hiszen már 30 magyar településen bemutattuk ezt a filmet, illetve a filmhez szorosan kapcsolódik az, hogy mi mindig ott maradunk, tehát a film mondjuk egy óra, és akkor mi mindig ott maradunk még egy órát beszélgetni a közönséggel, mert valójában a fontos az, hogy beszéljünk erről a témáról. Tehát, hogy azért nem is engedtük el a filmet, és nem érhető el különböző platformokon, mert az a fontos, hogy beszéljünk erről. Tehát egyelőre ezt a formát követjük, hogy ez egy előadás, aminek az egyik fele a film, a másik fele pedig ez a szakmai beszélgetés.
Tamara, mondd, bocs fél.
Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy nekem nagyon nehéz érzelmileg ezt a filmet kiárulni, elengedni szabadjára, hiszen ők az én gyerekeim, akik benne vannak. Sokat beszélgettünk, de azt látjuk, hogy megnézi valaki laikusan, vagy akár még szakemberként is a filmet, megérintődik, föláll, hazamegy, és lerázza magáról, hiszen ez a 120 ezer gyerek mondjuk nem az övé. De ha ott marad a beszélgetésben, akkor sokkal inkább tudjuk a gyermeki léten tartani a fókuszt, és magát a filmet azért szeretném egy módszertanként a szakmámban népszerűsíteni. Talán már most lesz az első olyan vetítésünk, ahol magát, már voltunk ugyanebbe a szakmai körbe, a kollégák megtanulták tőlünk, hogy kell utána moderálást, a beszélgetést a filmmel kapcsolatban végigvinni, tehát hogy mi szeretnénk majd egy módszertanná alakítani magát a filmet, de De ami miatt fontos nekem, hogy beszélgessünk a filmről, tehát hogy ne az legyen, hogy valaki otthon megnézi a fotelme. Pont ez, hogy az emberek eltolják maguktól, és azt gondolják, hogy ez a mészegénységben élő cigány gyerek problémája. Valott. És hogy nem. Ez minden magyar gyermek problémája. Ráadásul én egy olyan járásban élek és dolgozom, ahol a veszélyeztető családok jelentős része közép és inkább felső középosztálybeli családok, tehát ugye ez itt a Káli-medence, Balatonpart, és hát én olyan luxus ingatlanban járok környezet tanulmányozni, ami ugye egy viszonylag új kihívás a szakmámba.
Onnan is történik kiemelés?
Hát veszélyeztetés igen, védelembevétel igen, aha. És a kiemelésnél pont kapom ezt a szakmaiatlan megnyilvánulást, hogy de hát abból a luxusból beraknád egy lakás otthonba. Tehát, hogy egyszerűen nem nézzük még mindig azt, hogy ott van egy gyermek, akinek elvették a gyerekkorát. És tényleg, ugye odáig jutott ez a szakma, hogy már nem tudunk javaslatot tenni gyermek kiemelésére, hiszen döntést kell hoznod, hogy benhagyod a veszélyeztető családba, mondjuk itt egy anyagilag jó körülmények között, vagy odaad az államnak, aki meg még éhezteti is, és bántalmazó. Tehát a két bántalmazó közül hova rakod a gyereket?
Tehát szükségszerűen a jólét nem biztosít a gyereknek védelmet?
De egyáltalán nem. Tehát itt azért nevelésről, szeretetről, törődésről, érzelmekről beszélünk. Ez nem válogat, tehát az, hogy egy gyermek milyen érzelmi légkörben nő fel, ez nem egzisztenciától függ.
Ugye azok a levelek, amelyek visszaérkeztek hozzád, azok nyilván néhány évvel vagy egy évtizeddel korábbi állapotot rögzítenek. Tehát akkor, amikor azok az emberek, akik most válaszolnak a leveleidre, bekerültek ebbe a rendszerbe. Változott azóta bármi?
Sokkal rosszabb lett.
Hát de pedig ez is rossz, amit ha az ember így végighallgat.
Sokkal rosszabb lett. Egyrészt nincs felelősségvállalása, tehát hogy egyszerűen a magyar társadalomnak nincs felelőssége a gyermekei fölött, az állam egyáltalán nem fordít erőforrást a gyermekekre, a szakemberek, és én azt gondolom azt, hogy a gyermekvédelmi rendszer teljesen összeomlott, és most már a romok alatt a túlélő gyerekeket halásszuk. Tehát nem az van, hogy egy összedőlő rendszert navigálunk, ez összedőlt vége, aha, befejeztük. Összedőlt, több százezer gyerek lett az áldozat egy rossz rendszernek, és én azért nagyon erősen, és nem leszek ettől népszerű, nagyon-nagyon nagy hangsúllyal a benne dolgozók felelősségére hívnám fel a figyelmet, akiknek a jogszabály szerint meg lett volna a lehetőségük jelezni. Én tudom, és azt gondolom, hogy aki ma még bent van ebben a rendszerben, és akarom hinni, ők azért vannak, mert akarják, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen gyerekkoruk, de akkor, amikor én jelzek jogszabályszerűen, és ezért engem vegzál a fenntartóm, vagy a megyei kormányhivatal nem foglalkozik a panasszal, visszadobja, vagy jelzem a helyi rendőrkapitánynak, hogy jogszerűtlenül a gyermek sérelmére járt el a rendőr, nem kapok visszajelzést, jelzem a megyére, ebbe az ember belefáradt, tehát hogy egyszerűen olyan mennyiségű ügy van, és irreálisan sok adminisztráció, hogy magában az egész rendszerben a papírmunka mögött alatt elveszik a gyerek.
Jól értem, hogy a gyermekvédelmi rendszer nem zár össze? Tehát te feketeségűnek számítasz?
Igen. Én, de nem a szakmámban, tehát nem a szakemberek között, inkább azt mondanám, hogy fenntartó vagy igazgatói szinten. Én azért nem vagyok egy kellemes munkavállaló, így mondanám ezt.
Jó, hát ezt azért semmiféleképp ne ér be a szívidbe, hogy a Istennel, hogy jelentkezel valahová. Az volt a fura, hogy kirobbant most így az elmúlt egy hónapban a gyermekvédelme újabb botránya, és többször próbáltunk gyermekvédelmi szakembereket invitálni, vagy hosszabb beszélgetésekre, és minthogyha mindenki egy kicsit úgy, hogy is mondjam, zapszem lenne a fenekükben, tehát nem akarnak bejönni, nem akarnak nyilatkozni, egy kicsit mindenki kivál.
Bocsánat, de, hogy elnézést,
tehát,
hogy mitől félünk, tehát, hogy
ezt
nekem 50 évesen, 30 év munkaviszonya, vezetőként, mesterdiplomával 367 ezer forint a nettó fizetésem, nem tudok megélni. Lakáshitelem van, és egyetemista gyerekem van. És ott tartok, hogy kénytelen vagyok plusz munkákat vállalni. Az összes kollégám jár takarítani, Balatonpartra dolgozni, mindenhova, mert veszélyeztet minket a munkahelyünk azzal, hogy nem kapunk rendes bért. De viszont ez engem föl is szabadít, mert azt mondom, hogy hát akkor elveszítem, tehát hogy ez már nem fizetés, amit én keresek, tehát nincs mitől félni. Természetesen folyamatosan vegzál engem a hatalom, és a hatalom alatt értek mindenkit, aki szervezetileg feljebb van, mondjuk, mert nekik nem tetszik, hogy én kimondom az igazságot, és feljön figyelmet arra, hogy az igazgató szakmilag alkalmatlan a munkájára kérni szépen. Hogyne? Tehát, hogy azért az állami rendszerben meg kell néznünk, hogy vezetők nagyon nagy százalékban hatalmi oldalról ülnek ott, és nem szakmaira. És akkor a fenntartó közölteti velem, hogy neki ez nagyon jó vezető, mert nem kér, nem követel és nem kérdez. Viszont én szakmailag viszont, igen, és én szakmailag nem tudok támaszkodni kire. Rám tudnak a kollégák, akiknek én vagyok a szakmai vezetője, és én meg így kiabálok mindenfele, keresem az országba azokat a kollégákat, akikkel együtt tudok gondolkodni, és ezért mondtam, hogy a filmen keresztül, tehát ez egy a Simóék egy valami olyan gyönyörűséget alkottak, amiben így a lélek tud úszni ezzel az egészen, az elme fel tudja fogni az egész film szerkezetében azt a borzalmat, hogy akkor ha a segítői szakmában nem, akkor a művészeket hívtam segítségül magam mellé.
Igen, mert hogy Simónak azért voltak segítőtársai is ebben a küzdelemben. Az előbb félbeszakítottunk.
Igen, hogy hadd térjek vissza, hogy dokumentumfilmesként számomra ugye a nehéz sorsú gyermekekkel való találkozás az nem egy új világ sajnos.
Otthonról hoztad?
Nem feltétlenül ezért, de hogy számomra az új terep, amit láttam, az pontosan ezek a szociális munkások maguk. Tehát, hogy azt látom, vagy azt tapasztaltam, hogy megfélemlített emberekről van szó, akiknek ugye az a munkája, hogy mások érdekeit képviselik, és egy micsoda ellentmondás, hogy a sajátjaikat viszont nem tudják sem képviselni, sem érvényesíteni. Tehát, hogy megfélemlített emberekről beszélünk, ahol el van várva a hallgatás, az omerta, ugye nem lehet posztolni, nézik, hogy mit nyilatkozol, kivel beszélsz, mit mondasz. Pont ezért most próbáljuk el fogjuk készíteni a folytatást, ami sokkal inkább a szociális munkásokra fog összpontosítani. És például nagyon szépen meg volt már írva a forgatókönyv, hogy meg voltak a szereplőink, akiket egymás után sorba tiltottak le.
Kicsoda?
Tehát vannak hivatalos leveleink a különböző
szervektől,
hogy erről szó sem lehet. Tehát, hogy egy szociális szakember egy dokumentumfilmben szerepeljen.
Pedig engem nagyon érdekel, nem mondjuk az alapkérdés az, hogy miért megy valaki az ember, miért megy valaki szociális munkásnak. Szóval, hogy milyen lelki töltettel, milyen háttérrel kell ahhoz rendelkezni, hogy azt mondja, hogy kimegyek és naponta szembesülök a nyomorra.
Hát ugye azt látom, hogy ma Magyarországon ez csak az elhivatottság lehet, hiszen a fizetés...
Hát jó, nyilván pénzen nem megfizethető ez.
Sem pénzt nem kapnak, sem azt a megbecsülést, amit megérdemelnének. Ugye pont nevettünk, hogy... mit tudom én, egy kábízó tulajdonos előtt sok volt a szemét, és akkor kifakadt, hogy miért nem hívják már a szociális munkást, hogy feltakarítson. Tehát, hogy ennyire össze van ez az egész téma keverve. És hát kezdve eleve az oktatástól, tehát a szociális munkás képzés sincs megbecsülve, és akkor utána pedig, ha elmész ebbe a szakmába dolgozni, akkor pénzparipa fegyver nélkül kell helytálljál. Úgyhogy én azt hiszem, hogy csak az elhivatottak
Véletlenül, igen. Tamara, hogy említetted azt, hogy próbálsz kapcsolatba kerülni más szakemberekkel, meg azokkal, akik hasonlóképpen gondolkodnak veled. Az a probléma, amit vázolunk, az véletlenül nem regionális probléma, nem csak Veszprém megyében van, és tehát Csongrád, Bács-Kiskun, az összes többi, illetve hát a fővárosban is, tehát nem helyspecifikus ügyekről beszélünk.
Nem, és igazából nem is csak országos. Tehát, hogy ezért maga a gyermekvédelem az nem csak Magyarországon nem működik. Ami engem még mindig foglalkoztat, vagy a miértjét keresem, hogy én folyamatosan azt tapasztalom, hogy nem érték a gyerek Magyarországon. Tehát, hogy megtörténnek ezek a botrányok, és igazából semmi nem mozdul. Az égvilágon semmi nem mozdul. És én próbálom folyamatosan jogeszközeivel érvényesíteni, ami egy borzasztóan hosszú folyamat. Jogeszközeivel? Tehát, hogy vannak ilyen...
Szóval, melyik azok a pontok, amikor folyamatosan falakba ütközöl, és...
Mindenhol.
Ja, mindenhol.
Tehát, hogy írok egy iskola igazgatónak a súlyos bántalmazásra az osztályon belül, szülői jelzésre, június 13-án, és a mai napig nem jön válasz. Írok a rendőrkapitánynak, hogy kiskorúak veszélyeztetésének jelzését elmulasztották a rendőrök, a mai napig nem jön válasz. Jelzem a fenntartó felé, hogy ebből a költségvetésből nem tudunk működni. Ugye én nem a fenntartóval beszélek, hanem van egy igazgatóm, aki mindenre annyit mond, hogy nincs pénz, és akkor elkezdem bizonyítani. Tehát erre egy felhívnám minden felnőtt felelősségét, hogy ott, ahol él, tessen már megnézni a helyi költségvetést, hogy mennyit költenek gyerekre. Tehát akkor, amikor én 29 000 forintot kérek egy szabadidős programra, hogy elvigyük a gyerekeket, szocializáljuk, élmény, érték, stb. És ehhez nekem mindenféle leveleket és bizonyítékokat kell, de az önkormányzat egy csettintése fölvesz egy nem is értem státuszú embert 700 ezerért, vagy két biztonsági őrt megbíz 2,5 millióért, hogy az utca vagy a város frekventált helyeiről tüntesse el az utcán élő embereket, mert milyen rosszul néz ki. Tehát, hogy erre van azonnal 2,5 millió, de mondjuk a 29 ezernél nekem meg ilyen körleveleket kell. És akkor most az idei költségvetési tervnél is elmondtam, hogy és tényleg nem nagy pénzekről beszélünk, 600-800 ezer forint. Ezt nem mondhatja senki nekem, hogy nagy pénz. Mindig azt mondja, hogy kevés költségvetés az önkormányzat. Közben látom, hogy hülyeségekre, meg ennek a többszörösét elkölti.
Igen, hát most az elmúlt héten pénzzel kapcsolatban ugye a legnagyobb vitát, vagy a legnagyobb, hogy is mondjam, felzúdulást, vagy hírgenerálást az váltotta ki, hogy Gyámor András szerette volna megjelenni. Tehát egyrészt kiderült, hogy 1500 forintból kell egy gyereket reggeliztetni, 10 óraztatni, ebédeltetni, buzsonáztatni, meg vacsorázni. Tehát nem létező összeg, tehát 1500 forintért semmit nem lehet kapni. 100, nem tudom hány forintba kerül egy csömle, meg 1000 forintba egy kiló kenyér. És aztán ott ülnek benne a parlamentben a pajtások, és leszavazzák a javaslatát.
És pont ezt sem értem, hogy a fenntartók mi nem kapják meg azt a költséget, amiből ez működtethető, miközben kiárulják az amúgy is agyon traumatizált, kiszolgáltatott gyermekvédelmet az egyháznak, aki kap kétszer annyi, vagy x-szer annyi pénzt, de abból semmi nem fordítontódik a gyerekre. Tehát építenek egy ilyen látványcirkuszt, egy ilyen, bocsánat, nekem ilyen Michael Jackson Vidámpark hangulaton van ettől az Egota falvától, lehet mutogatni a gyerekeket, miközben a gyermekvédelmi gyermek, meg a nevelőszülők is nagyon jól tudják, hogy milyen szigorú adatvédelem van abban, hogy egy gyermek felismerhető, nem felismerhető, ő meg a sajtóban így mutogatják, hogy ott milyen szépen boldogok a gyerekek egy tábor alatt. De közben nem látom a rohamos javulását annak, hogy minden gyermek kap terápiát. Tehát, hogy nincs 300-400 gyerekre jut egy pszichológus, ha jut. Tehát ezek a gyerekek bekerülnek traumatizálva, és azt mondják a nevelőszülőt, hogy akkor hónaptól szereld meg, járjon normális iskolába, viselkedjen normálisan, sem a nevelőszülő nem kap megfelelő szakmai támogatást, a gyermek meg egyáltalán nem kap támogatást. És azért akkor, amikor egy gyerekpszichiátriára kérek gyereket vizsgálatra, 8 hónapot várok, mert olyan túlterhelt a pszichiátria.
Nincsenek gyerekpszichiátriák Magyarországon.
Nálunk még szerencsénk van, és jó is.
Megyénként Győr-Sopron megyében van, összesen talán 2, a közelmúltban lehetett erről olvasni.
És akkor egy 8 hónapig próbálom megértetni az iskolával, az óvodával, az X-el, az Y-nal, hogy tessék türelemmel lenni, keressük a megoldást. És már, és a gyereknek is ezt mondom, és amikor másfél éve mondom a gyereknek, hogy kiszívem, mindjárt a Tamara néni mindjárt fog tudni segíteni, akkor ott ez kész, az a gyerek nem fog bízni már soha többet a felnőttekbe.
És akkor hozzáteszem megint, hogy és akkor ugyanezt elmondhatjuk a benne dolgozókról, hogy nekik is szükségük lenne szupervízióra, traumaoldásra, akár pszichiátriai segítségre, vagy pszichológusra, amiről aztán végképp nem beszélhetünk, mert nem létező.
Az egyik barátom akart a közelmúltban elmenni egy frissen átadott leánynevelő intézetbe gondozónak, de amikor kiderült ez az új szabályozás, tehát, hogy a családi hátteret meg mindent bizonyítani kell, akkor azt mondta, hogy hát no any fucking way.
Nagyon megalázó.
És aztán azt mondta, hogy nem, tehát elment és más munkát csinált, tehát ő köszöni szépen nem kéri azt, hogy az állam az ő szexuális orientációját hogyan viselkedik ott.
Azért értelmezhetetlen számomra ennek a bevezetése, hiszen alkalmassági vizsga mindig is volt. Mindig is. Tehát amikor valaki jelentkezett nevelőszülőnek, én ugye hosszú időt a nevelőszülő hálózatba töltöttem, még az államiban, ott volt, és akkor mit tudom, 3 évente volt az alkalom. Ha én azt éreztem tanácsadónak, vagy olyan jel volt, vagy másik szakember, akkor volt rendkívüli alkalmassági vizsgán. Én meg is szüntettem több nevelő szülőt, akiről aztán kiderült, hogy nem megfelelő a személyisége, a működése, a bármi a gyermek gondozására. Tehát ezek mindenre megvan a módszer, tehát hogy a szakemberek, bárkit meghallgatunk ebbe a szakmába, akik a nagy nevek. Minden le van írva feketén-fehéren, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. Nekem újra az a kérdés, hogy miért nem fontos a gyerek nekünk, hogy jól csináljuk.
Az egy nagyon fontos gondolatnak éreztem a filmben, és azért néztem itt a telefonomra, mert amikor néztem tegnap este, akkor folyamatosan jegyzeteltem, amiből kiderül, hogy a veszélyeztetett vagy gondozásba kerülő gyerekeknél kimarad az életre nevelés. Tehát, hogy az elmarad, hogy egyáltalán hogyan kell viselkedni majd a felnőtt létben, innentől kezdve a jövőjüket hát meghatározza a múltjuk.
Így van, hogy egy másik veszőparipám az az, hogy ugye ezek a gyerekek bekerülnek az állami gondoskodásba, ami egy teljesen kontrollált környezet. Tehát ez valójában lehetne egy utópia, ahol megkapják a legjobb képzést, a legjobb segítséget, mind szellemi, mind testi. Tehát, hogy valójában kinevelhetnénk a jövő űrhajósait, mikrobiológusait és csodálatos szakembereit.
Ebben szemben.
És akkor ebben szemben történik ez, hogy ehelyett egy bántalmazó közegben vannak. Tehát, hogy így van, hogy nem készítik fel őket az életre. Igazából azt szokják meg, hogy helyettük intézik az életüket, ami sajnos egy egyenes út a börtönbe, ahol ugye ugyancsak egy megszokott környezetbe kerülsz, mert ott is helyetted intézik az életüket. Mert hogy tegyük hozzá, hogy az állami gondoskodásból kikerülő gyerekeknek ma is egy nagyon nagy száma ugye a börtönben, az utcán vagy a prostitúcióban végzi, pont ezért, mert egyrészt egy stigma, ugye ha kikerülsz a nagyvilágba. Ez is elhangzik a filmben, ugye?
Igen.
Tehát ahelyett, hogy az történne, hogyha azt mondod, hogy állami gondozott voltam, akkor mindenki tudja, hogy wow, hát akkor te egy magasan képzett csúcs munkaerő vagy.
Ja, ez, igen. Hogy érzitek azt, hogy a társadalom viszonya az ügyhöz mondjuk az elmúlt pár hónapban változott. Ugye volt influencer tüntetés, nagyon sok pénzt összegyűjtöttek, amiből aztán sikerült állami gondozásból kikerülni lakást tenni. De hogy a társadalom
Én nem érzem. Még pedig azért nem érzem, mert még mindig nagyon sok olyan mondatot hallok, amire azt mondja, hogy hát nevelje rendesen a gyerekét. De hogy a gyermeknevelés az nem egy egyszemélyes, vagy egy egyéni felelősség, az mindig egy közösségi felelősség. Hiszen az a gyerek be fog kerülni különböző közösségekbe, és az a gyermek lesz a felnőtt, aki például rólam fog majd gondoskodni, mikor öreg leszek. Én egy rosszul se szólhatok, hogyha ugyanilyen elhanyagoló idős gondozást fogok kapni, hiszen ezt kapták tőlünk a gyerekek. Annyiban megtaláltuk azt a részt, ahol egy pár embernek mégis fontos lett együtt gondolkodni, hiszen ez az oka annak, hogy azért a filmmel tudunk menni, vándormozi jelleggel, és hívják a filmet vetítésekre, és tényleg a legkisebb falutól a nagyvárosokig is kapunk megkereséseket.
Igen, szóval azért nem egy habzsidöbzsi juhéj film, nem egy filmvígjáték a Fogdakezen.
De jó lenne, azt csinálhatunk a gyerekvédelem.
Igen, de a filmben elhangzik, hogy jó napot kívánok, ez a mai rendszer, ez tök rossz, semmit nem lehet vele kezdeni, le kell bontani, sóval behinteni a helyét, de utána mi történjék?
Az megvan, hogy, tehát én azért nem értem, mert a jogszabályi keret is, a szakembereknek a mindenféle ajánlása, javaslata, a protokollja, a civil koalíciónak a folyamatos javaslatai ott vannak, tehát le van írva, ott lapul a fiókba feketén-fehéren, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. Tehát ez nem egy atomfizika, hogy egy gyermeket szeretetben és biztonságban neveljünk.
De csak pénzkérdés?
Azt gondolom, hogy pénzkérdés, és nem gondolom azt, hogy nincs meg ez a pénzt, hanem másfele költődik, mint ahova kellene. Sokkal inkább azt gondolom, hogy szándékkérdés.
De jó példákat is látunk, tehát én látok a filmben olyan szereplőket, akik hogy is mondjam, boldogan élnek, amíg meg nem halnak.
Igen, és pont egy ilyen nevelőszülővel beszélgettem a minap, aki zokogva hívott, hogy a kifogásolhatatlan életvitel vizsgálaton. Nem mondom, hogy rossz eredményt érte, vagy hogy kell mondanom ezt, de hogy olyan hibákat mondtak neki, miközben az a nevelőszülő, akiről mindenki tudja évtizedek óta, hogy nem jó nevelőszülő, érzelmileg elhanyagoló, neki meg szépen át lett kozmetikázva ez a vizsgálat. Tehát ez megint semmi másról nem szól, mint hogy a hatalom nyomást gyakorolhasson a rendszerbe dolgozókon.
De mondjuk egy nevelőszülő...
Pedig bocsánat, ennek a nevelőszülőnek ott a példája, hogy gyönyörűen fölnevelt, szeretetben, egyetem, stb., kivirág, lelkileg, mindenhogyan, tehát annak a gyermeknek a történet is megjelenik a filmben. Tehát, hogy az életbe bebizonyította, hogy ő ezt jól tudta csinálni, és ennek ellenére mégis van egy valami mondva csinált vizsgálat, ami meg nem a valóságot tükrözi.
Magyarul ez az új rendszer szólja ki az egyébként használható embereket a rendszerből?
Igen, és nagyon sokan föl is mondtak, tehát jó nevelőszülők mondták azt tavaly, hogy ezt nem érjük alá, mert megalázó.
Miközben ugye a film egyik hangsúlyos mondata, hogy ezeket az embereket meg kellene tartani a rendszerben.
Megtartani, megbecsülni, és hát 3000 legalább hiányzik még a rendszerbe, hogy minden gyerek mondjuk egy személyi gondoskodást kaphasson.
Egy nevelőszülő hány gyereket tud, és ez idézőjelben tesszük?
Hát van erre jogszabály, hogy mennyit lehet, szerintem gyakorlatilag amennyibe fér még.
13? Tehát azért elhangzik a filmben, hogy...
Van olyan, én azt gondolom, hogy ezek...
Egy nevelőszülő 13 gyerekre azért nem igazán tud figyelni.
Egyáltalán nem tud, tehát a lakás otthonban is 12 gyerek lehet. Tehát, hogy van ilyen, hogy 5-nek kellene lenni szükséglet szerint, de hát annyira nincs férőhely, hogy ahol egy matrac van, oda gyereket fognak letenni. Tehát ezért alakult az, hogy a lakás otthonokban folyosón matracon alszik gyerek, mert nulla, nincs hely, ahova tegyék őket.
Érzitek azt, hogy bármi elindul a változás irányába, vagy a társadalom, ami egyelőre még így, hogy is mondjam, becsukott szemmel közlekedik az üggyel kapcsolatban, az kikényszerít egy változást, vagy egy pozitív irányt?
Nem, én azt látom, hogy egyelőre nincs ilyen, de Isten adja, hogy legyen, és valószínű, hogy még súlyosabb tragédiáknak kell akkor megtörténnie, hogy ezt egyáltalán mindannyian. Ugye mondtad az érzékenyítést, hogy az érzékenyítés ideje elmúlt. Tehát most már a társadalmi felelősségvállalás ideje van, és ezt mindannyiunknak kéne csinálnia ahhoz, hogy tényleg változzon valami. Mert ezek a borzalmas botrányok, tragédiák, amik most felszínre kerülnek, ezek tényleg csak a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy azt kell elképzeljük, hogy ugye ezek amikre fény derül,
és ami Szőlő utca,
ezek, ez nem azt jelenti, hogy a többiek jól vannak. Tehát, hogy a többi gyerek, akiről nem hallunk, ők folyamatosan sérülnek, ahogy ezt...
Lehetnek ennél betyárabb dolgok is, mint ami a szülők.
Igen, tehát, hogy olyan érdekes, hogy nekem ez, én nem szoktam ezeket a híreket hallgatni, mert évtizedek óta ebbe élek. De minden lakás otthon, ahova járunk, mindenhol tragédia van. És nevelő szülőnknél is van, ahol tragédia van. És az a baj, hogy ezzel ráadásul a jó nevelő szülőket, vagy a jó lakás otthoni nevelőket is stigmatizáljunk, megbélyegezzük, hogy szegény azt mondja, hogy nevelő szülő, és már rögtön egy ilyen gonosz bántalmazót látunk, mert a rendszer nem húzza meg a határt, nem képezi a szakembereket. A gyerekfelügyelő bemegy az utcáról, és felveszik bárki is ő, mert nincs ember, aki dolgozzon. És nem kapnak megfelelő képzést, mint ahogy én az alapellátásban dolgozom, teli vagyok szociálpedagógus végzettségű kollégákkal, akik nem erre a munkára lettek kiképezve. És hogy a szociális munka, mint szakma kezd megszűnni, és föltuningolták ezt a szociálpedagógiát, aminek igazából nagy értelme nincs, mert se nem pedagógus, meg se nem szociális. Az ő dolguk lenne, hogy mondjuk egy oktatási rendszerben a szociális kompetenciát, a szociális dolgokat csinálja. És akkor őket bedobjuk egy olyan traumatizált rendszerbe, amihez szerencsétlenek nem kapták meg az iskolában a megfelelő tudást, mondjuk még egy szociális munka azért egy sokkal komplexebb tudomány, és meg lehet nézni a felvételi tájékoztatót, hogy szinte nem indul szociális munkás képzés. Tehát én nem tudom, mi lesz a szakmában, én is emberhiánnyal küzdök, mindenhol mindenki emberhiánnyal küzd.
Ha valaki a beszélgetésünket hallva azt gondolja, hogy szeretné levetíteni, vagy szeretné megmutatni az iskolában, vagy a kisközösségben, vagy a világ bármely pontján a fogd a kezemet, akkor mi a teendője?
A teendőtök az, és bátorítok mindenkit, hogy tegye meg, tényleg a legkisebb településről a legnagyobb moziig elmegyünk, hogy keressetek meg minket, ezt megtehetitek a fogdakezem.com, ez a weboldalunk, a fogdakezem.film, ez a Facebook és a YouTube csatornánknak is a címe, a YouTube-on pedig elindítottunk egy podcast sorozatot, ezeket is érdemes követni, tehát keressetek bátran minket, itt megtalálható a telefonszám, e-mail cím, és mi biztos, hogy felvesszük a kapcsolatot veletek.
Ja, szeretném, ha minél többen látnák ezt.
Illetve most szerencsések vagytok, mert ma Alsópetényben látható a film. Igen. Holnap Egerben a Laborházban vetítünk, kedden pedig a MOME doku keretében, a MOME auditoriumában lehet megtekinteni este 19:30-tól a filmet.
Ez obligatív. De jó, hogy van 3 vetítés most így az elkövetkezendő pár órában. Hát aki, hogy is mondjam, azt nem mondanám, hogy el akarja rontani a hétvégéjét, de aki tanulni akar egy kicsit, vagy rá akar nézni, hogy mi történik Magyarországon gyerekmédelemben, vagy mi nem történik, az mindenféleképp nézze meg a Fogd a kezemet Alsópetényben, Egerben, vagy a MOME doku sorozatában. Nagyon szépen köszönöm Labovszky Tamara gyermekvédelem dolgozó szociális munkásnak, illetve Simó Lakatos Barna filmrendezőnek, hogy eljöttek hozzám, és egy kicsit beszéltünk erről a dologról. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Sziasztok. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Bacsa Baton, de Szegedi Tímea, Túri Luvi és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de
nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!